Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Hogyan működik ez? Milyen adóból, milyen összegeket lehet visszaigényelni, illetve hogy lehet ezt a K plusz F minősítést megszerezni?
Társasági adóból is visszaigényelhetnek K plusz F-fel foglalkozó cégek kedvezményeket, vagy élhetnek ezekkel a kedvezményekkel. Szociális hozzájárulási adóból, helyi iparüzési adóból, sőt, aki innovációs járulék fizetésre kötelezett abból is, és hogyha nem is K plusz F tevékenységgel foglalkozik, de mondjuk szoftverfejlesztéssel, itt a legkevésbé éles a határvonal a szoftverfejlesztés és a kutatásfejlesztés között, ez gyakran keverik. Szóval, hogyha mondjuk kifejezetten szoftverfejlesztéssel foglalkoznak, akkor még a jogdíjakból is járhat adókedvezmény, ezt is a társasági adóból tudják visszaigényelni a céget.
Most kicsit meglepett egyébként, hogy a szoftverfejlesztés nem tartozik a K plusz F tevékenység körébe, de akkor ezek szerint ez egy valamivel szűkebb kör a K plusz F, mint amit mondjuk a átlagember gondolna, hogy mi tartozik ide. Tehát vannak olyan tevékenységek, amik ezen kívül esnek, viszont a különböző adóvisszatérítések ugyanúgy járnak, mint például a szoftverfejlesztés.
A K plusz F az valóban egy szűkebb kör, az innovációval szokták ezt nagyon gyakran keverni. Manapság ugye nagyon sok szó esik az innovációról és a kutatásfejlesztésről, azért a kettő nem ugyanaz. A szoftverfejlesztés az a terület, ahol sokkal nehezebb ezt megállapítani, mert ugye a szoftverek azok lehetnek újak annak az adott cégnek, mondjuk aki fejleszti, de nem biztos, hogy azt az újszerűség szintet, amit elvárunk egy kutatásfejlesztéstől, azt eléri. De egyébként nem csak a szoftver területén, hanem bárhol máshol is lehet, a mezőgazdaságtól kezdve, a gépgyártáson keresztül. Sokan azt gondolják, hogy kutatásfejlesztés csak mondjuk a kincsőben öntögetés kategória, de ez egyáltalán nem így van.
Hogyan lehet megkapni azt a minősítést, ha most K plusz F vagy nem K plusz F, de hogy mégis mi kell ahhoz, hogy valaki azt mondhassa, hogy igen, ezt a tevékenységet végzem, szeretném az adómat visszaigényelni. Vagy ez űrlap van erre, amit ki kell tölteni, és azt elbírálja a hivatal, vagy milyennek a módja, hogyan lehet ezekhez az adótételekhez hozzájutni?
Űrlapunk van erre. Hogyha ezt kitöltik, a főbb kérdések, amiket fölteszünk ezen az űrlapon, az az, hogy milyen szintű az újszerűség, tehát hogy mutassa be az adott projektnek az újszerűségét, illetve a bizonytalanság az, amire még rákérdezünk, mert ez a két fő tényező számít, amikor egy K plusz F projektet minősítünk. A bizonytalanság pedig azt jelenti, hogy egyértelmű-e az a megoldás egy adott szakember számára. Tehát a szoftverfejlesztés azért jó példa, mert hogyha szeretnénk egy szoftvert kifejleszteni, de ismerjük az oda vezető utat, már vannak ilyen szoftverek a piacon, csak mi is csinálunk magunknak egyet, akkor az lehet, hogy innováció kategóriába esik, de nem kutatásfejlesztés. Tehát ez a két fő szempont van, az újszerűség és a bizonytalanság, amire rákérdezünk, és ezt ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül be tudják nekünk küldeni. 2019 óta végezzük azt a fajta szolgáltatást, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt, talán a szolgáltatás a legjobb kifejezésre, hogy eljöhetnek hozzánk a cégek, bemutathatják a projektjüket, megbeszéljük előzetesen, átbeszéljük, hogy mik azok a pontok, amik K plusz F-nek minősülhetnek, mert azt vettük észre, hogy ebben a legkevésbé tájékozottak a cégek, hogy mi is az a kutatásfejlesztés, és ebben igyekszünk iránymutatást adni, még mielőtt a hivatalos minősítési folyamat elkezdődik.
November végén lesz egy webinárium, ahol online lehet részt venni rajta, és a cégek ott tudnak tájékozódni a lehetőségeikről, kritériumokról, eljárásrendről, folyamatokról, de javítson ki, hogyha tévedek.
Nem kell kijavítanom, valóban november 29-én lesz egy rendezvényünk, amin több előadótársammal én is elő fogok adni, és igyekszünk a cégek figyelmét felhívni a K plusz F kedvezmények lehetőségére, illetve igyekszünk ezt a témát minél alaposabban körbejárni. Meghívtunk adótanácsadót, aki részletesen fog tudni beszélni arról, hogy hogyan kell ezeket az adókedvezményeket igénybe venni. Hívtunk egy könyvvizsgálót, könyvelőt, aki a könyvelők, könyvvizsgálók szempontjából számviteli, pénzügyi tapasztalatokkal tudja majd segíteni a cégeket, és hívtunk egy jogászt is, aki pedig a jogdíjakhoz kapcsolódóan tud majd felvilágosítást adni, illetve a szerződéseket, hogyan fogalmazzuk meg jól a szerződéseinket, hogy ezeket a kedvezményeket minél nagyobb arányban igénybe tudjuk venni. És ugye leszek én, aki pedig a K plusz F minősítésről, konkrétan ennek a minősítésnek a megszerzéséről tud majd információkkal szolgálni.
Engedje meg, hogy egy picit laikus legyek. Jól sejtem, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezt a szolgáltatást, ahogy ön is hivatkozott rá korábban, az innováció és a tudomány előre mozdítás érdekében indította el. Tehát ez az adókedvezmény, ez pontosan arról szól, hogy a hazai vállalati szektor merjen fejlődni, merjen előrébb lépni az innováció területén, és ne igazából csak ugyanazokat a köröket fussák le a céges világban.
Így van, ebben a nehéz helyzetben, ami most fennáll, ugye a cégeket azért sújtja itt az energiaválság, mindenféle problémák, mi igyekszünk arra rávilágítani, hogy mik azok a lehetőségek, amik egyébként vannak, léteznek, évek óta lehetne ezekkel az adókedvezményekkel élni, de annyira kevesen tudnak róla, vagy annyira nem ilyen alacsonyan lógó gyümölcsök ezek, hogy eddig nem biztos, hogy a cégek nyúltak érte, de majd most ebben a nehéz helyzetben talán ezek az adóforintok is nagy érdeklődésre tartanak majd számot, és ebben igyekszünk minden irányból segíteni a cégeknek.
Egyébként mennyire lehet tágan értelmezni itt a különböző adókedvezményekhez tartozó tevékenységek körét? Tehát, hogyha vannak-e prioritások, hogyha valaki a K+F tevékenység vagy innovációs tevékenységében mondjuk egy jelenleg, ugye ön is említette, hogy nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, nem csak itt Magyarországon, hanem globálisan is. Hogyha valaki egy előremutató innovációval tud előállni, teszem azt mondjuk az energiatakarékosság területén, az mondjuk már mondjuk prioritást élvez, vagy nincsenek prioritások, nincsenek keretek, aki beletartozik ebbe a körbe, az jogosult az adó visszatérítésre.
Mindenki, aki beletartozik ebbe a körbe, jogosult az adó visszatérítésre, szektorok szerint nem priorizálunk semmi, sem az adóhatóság. Nyilván azt érezzük, hogy egyre több olyan például energiahatékonysági projekt érkezik. Mostanában ugye nagy érdeklődésre tart számot, ha majd hazaérkezik mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva mindenki egy lakóházban, egy társasházban az elektromos autójával, és mindenki este 7-kor felrakja az elektromos autókat tölteni, hogy az majd hogyan fogja tudni kiszolgálni a villamos energiahálózat, és ehhez hasonló nagyon sok projektünk van, ami ilyen energetikai területű, de korábban is megfigyelhető voltak ezek a hullámok. A COVID idején volt nagyon sok egészségügyi projektünk, azelőtt a gépgyártás, megfigyelhetőek ezek a hullámok, de különbséget semmiképpen sem teszünk, tehát nincsen jobb vagy rosszabb projekt.
Tehát ez nem egy verseny.
Nem, egyáltalán nem. Sőt, annak örülünk, hogyha minél többen, minél több területről, igazából ezért van ez a rendezvény is november 29-én, hogy mindenki megismerhesse a K+F kedvezményeket, illetve hogy mik az elvárások, és mindenki, aki fejleszteni szeretne, az megtehesse.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Lovasterápiával kapcsolatos konferenciát és lovasképzéseket tartott a Magyar Lovasterápia Szövetség. Hogy kell elképzelni pontosan egy lovasterápiát, mi a folyamata?
Hát a lovasterápia avval kezdődik, hogy először egy orvosi vizsgálatra kell menni a gyereknek. Az orvos alkalmasnak tartja, például, hogyha a lószülő allergiája van a gyereknek, akkor nem, de általában 100-ból 70 gyerek körülbelül alkalmas és segíten neki ez a terápia, akkor jelentkezik a lovasterápiás intézetbe, hogy túl van az orvosi vizsgálaton, és jöhet terápiára, és akkor az egyik terapeuta elkezd vele dolgozni a betegségtől függően, a egyik vagy a másik, és általában a gyerekek többségének sokat tudunk segíteni. Nem tudunk csodát csinálni, de fejleszteni tudjuk őket, és sokat tudunk általában a gyerekek állapotán javítani, és néha egész különleges dolgoknál is, mert például a vakok intézetéből sokan járnak hozzánk, sok gyereket hoznak ki, és akkor mindenki azt szokta elsőnek kérdezni, hogy na jó, hogyha lovasterápiát kap a gyerek, akkor hirtelen látni fog. Mire az a válasz, hogy hát ez egy butuska kérdés volt, nyilván nem fog látni, de finom mechanikája, hogy meg kell fogni egy poharat és nem feldönteni, az egyensúly érzéke, biztonságérzete sokat fog javulni, és hát egy látássérült gyereknél az rengeteget számít, hogy viszonylag biztonságosan tud közlekedni, akár egyedül is tud közlekedni, hogy a mindennapi életben meg tudja fogni a vizes poharat vagy a kávéscsészét, anélkül, hogy kidönteni. Tehát ezek nagyon fontos, nagyon jó fejlesztések, de ugyanez vonatkozik az autista gyerekekre, a dankoros gyerekekre, és így tovább. Tehát sokat tudunk segíteni a gyerekeknek.
A lovaknak egyébként mi az a tulajdonsága, ami ilyen pozitív hatással van az emberekre?
A lovak általában kedvesek a gyerekekkel, a paciensekkel. a terápiás lovaknak különösen, hiszen egy terápiás ló nem születésétől fogva kedves mindenkivel, hanem egy terápiás lovat 2-3 éven keresztül először kiképzünk, és megtanítjuk arra, hogyha egy gyerek ül a hátán, és például spasztikus mozgása van, akkor ne reagáljon rá, hanem akkor is teljesen nyugodtan, türelmesen menjen vele. Tehát a terápiás lovak azok ilyen különlegesen kiképzett lovak, de az állatokban és a lovakban is nagyon sok pozitív érzés van az emberekkel szemben, és ezeket a pozitív tulajdonságaikat fejlesztjük a lovaknak. Tehát mielőtt a pacienseknek a fejlesztése elkezdődik, azelőtt elkezdődött egy pár évvel már a lovaknak a fejlesztése, és amikor a ló már tud mindent, akkor ültetjük fel a hátára a gyereket.
És egy ilyen terápiás lóhoz külön olyan szakember is szükséges, ezért van szükség külön képzésekre?
Nem, külön képzésekre azért van szükség, hogy terapeutákat képezzünk, de természetesen a ló kiképzést is meg kell tanulni, de az általában úgy kezdődik, hogy egy mondjuk úgy, hogy elég sok tudással rendelkező lovas elkezdi képezni a lovakat, és egy bizonyos határon túl a terapeuta átveszi a lovat, és az utolsó mondjuk azt, hogy csiszolást a terapeuták adják meg, és ők képzik addig a lovat tovább, ameddig mondjuk úgy, hogy terápiára alkalmasnak tartják. Ez stressztűrő képességtől kezdve a különböző szituációkra való reakciókig mindenféle gyakorlatot, tűrőképesség fejlesztés jelent a ló számára, és amikor ez megvan, akkor ültetik fel az első pacienst.
Mennyi terapeuta van most, és mennyire népszerű ez a képzés?
Hát először is a képzés az egy hosszú képzés, tehát az egy fáradtságos munka. Eleve ahhoz, hogy valaki terapeuta legyen, az már valamilyen főiskolát, egyetemet el kell végezzen. Tehát a terapeutáknak a bemeneteli, tehát a felvételi követelménye az eleve az, hogy valaki már végzett gyógytornász, vagy gyógypedagógus, pszichológus, vagy netalántán tréner legyen, azokból lesz a parasport tréner. És amikor valaki elvégezte mondjuk a gyógypedagógiai szakot, akkor jelentkezhet továbbképzésre, és akkor indul még egy körülbelül 2 éves továbbképzés, ami egy záróvizsgával, egy diplomamunkával végződik. Ma Magyarországon olyan 110-120 végzett terapeuta lehet, ez nagyon kevés, egész biztos, hogy 400-500-ra lenne szükség, de sokan visszariadnak a képzés nehézségétől, hosszúságától, hiszen ha valaki már elvégezte az egyetemet, és utána azt mondják neki, hogy hát akkor ez bizony még 2 éves továbbképzés, sokan azt mondják, hogy hát nekem dolgoznom kell valahol, pénzt kell keresnem, én nem tudok már egy 2 éves továbbképzésre részt venni. Szóval minden évben 15 és 30 ember között vállalják valamelyen szakákban a továbbképzést, és azokból lesz, hát mondjuk azt, hogy évente egy 10-15 szakember, mert bizony mondjuk azt, hogy olyan 30-40% fel szokta adni, mert alábecsüli a feladatot, vagy valamelyik vizsgán nem megy át.
És akkor arra meg nincs lehetőség esetleg, hogy rövidítsenek a képzésen, vagy mondjuk könnyítsenek?
Nem. Vegye figyelembe, hogy sérült gyerekekkel kell dolgozni. Most ahhoz, hogy valaki sérült gyerekekkel dolgozik, az egy komoly felelősség. Ahhoz, hogy valakinek azt mondjuk, hogy jó, akkor mostantól kezdve rád bízzuk a gyerekek fejlesztését, ahhoz nagyon sok mindent meg kell tanítani neki először. Tehát ez ugyanúgy, mint hogy egy orvos, hogyha elvégzi az egyetemet, akkor mondjuk addig, ameddig szakorvos lesz, szakmától függően, de mondjuk durván 4 éves továbbképzésen vesz részt, mint rezidens dolgozhat már, de nem mint szakorvos. Nem műthet önállóan addig, ameddig nem tanulja meg a sebészetnek a fortéjait. Ugyanez van a lovas terápiánál is, hogy valaki lehet már gyógytornász, már lehet valaki gyógypedagógus, pszichológus, de utána ezekre az elméleti tudásra és gyakorlati tudásra meg kell, hogy tanítsuk ahhoz, hogy utána sérült gyerekeknek terápiát tudjon nyújtani. Ezt nem lehet rövidíteni, vagy nem lehet azt mondani, hogy gyors talpalót csinálunk, hanem igenis nagyon szisztematikusan meg kell, hogy tanulja azt, hogy milyen esetben, milyen szituációnál mit kell csináljon. Nekünk nem csak az a fontos, hogy képezzük ezeket a szakembereket, és a végén egy záróvizsgával, egy diplomamunkával elbocsássuk őket, hanem a továbbfejlesztésük is nagyon fontos. Ezért minden évben szervezünk legalább egy konferenciát is, ahova meghívunk külföldről is, meg Magyarországról is a szakembereket, amit egyúttal továbbképzésnek is gondolunk. Tehát aki végzett, mit tudom én, 5 évvel vagy 10 évvel ezelőtt, azokat is hívjuk ezekre a konferenciákra, és reméljük, hogy ezeken a konferenciákon tanulnak új dolgokat, ne talántán az, hogy előadást tartanak, és ők tanítanak meg adott esetben még másokat.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Mennyire vagyunk úgymond az utolsó órában, egy fenntarthatósági szakmai rendezvényen mennyire hangsúlyosabbak most az üzenetek?
Valójában tényleg most másról kell beszélnünk, mint az eddigi 12 évben. Mert ez a 13. Magyar Fenntarthatósági Csúcskonferenciánk, amit itthon elsősorban a magyar üzleti szektornak, de tágabb értelmezésben az egész társadalomnak beszélünk, a társadalom teljes rétegét kérjük párbeszédre, de elsősorban az üzleti szektor szereplőit szembesítjük azzal, hogy mekkora a felelősségük abban, hogy milyen fordulatot vesz évről évre a fejlődés, az ő cselekvő képességük és a cselekedetükkel együtt, hogy a világunk megmaradjon és a fenntarthatóság felé forduljon. Minden évben eddig, az elmúlt 12 évben a remény éltetett bennünket, konkrétumokat fogalmaztunk meg, elvárásokat, bemutattuk, hogy mit kell tenni a klímaváltozás ellen, az energetikai váltás érdekében, a hulladékgazdálkodásban, a környezetvédelemben, az esélyegyenlőség fokozásában, a fenntartható felelős gazdaság megalakulásában, tehát minden egyes részét annak, amit most már SDG céloknak veszünk, abban mindig végigmentünk, és évről évre fejlődésekről számoltunk be. Most viszont már megkongattuk a vészharangot, mert hirtelen minden a rossz forgatókönyv szerint alakult.
Ebben a rossz forgatókönyvben mi az, amit kiemelne? Tehát itt akár a háborús helyzet, vagy energiaválság, vagy maga az, hogy a természeti környezet azért egyre inkább jelzi, hogy nincs túl sok ideje az emberiségnek, hogy valóban cselekedjen.
Nem csak a COVID, és nem csak a háború, és nem csak a társadalmi és gazdasági rendszerek összeomlása kezdődött el, nem csak globális szinten, hanem minden nemzeti szinteken egyaránt. Tehát ami most van, az egyszerre jelentkezik a klímaváltozásban, egyszerre jelentkezik a fajok pusztulásában, egyszerre jelentkezik, hogy a háború miatt hatalmas tömegek indultak el, összeomlottak a gazdasági megállapodások, hektikussá váltak a pénzügyi viszonyok. Mi ezt most már úgy értelmezzük, hogy az eddig stabil globális és lokális rendszerek, amik tartották a társadalmakat, gazdaságot valamilyen szinten, tehát most a rendszerek a stabil alapjai repedeztek meg, dőlnek össze. Tehát van egy rendszerelmélet, és van egy gyakorlat, és mindenki a saját életébe tudja. Ha egyszerűen az alapok elkezdenek repedezni, az oszlopok repedezni, akkor előbb-utóbb összedőlnek. Azt javasoljuk, hogy beszéljünk arról, hogy azokat a paradigmákat, ami szerint éltünk globálisan is az emberiség, mert nem véletlenül Mi lesz veled ember, az alcíma konferenciának, hogy mi lesz a világunkkal, összedőlés előtt állunk, összedőlést, a káoszt meg tudjuk-e fordítani, vissza tudjuk irányítani, nem biztos, hogy ez sikerül, inkább új paradigmákon gondolkodjunk. Egyszerűen és egységesen kellene. Most ez a rossz hírem, hogy ez sajnos nem, nemzetek szintjén már annyira nem lehet megvalósítani, mert össze kell fognunk, és erre kell haladnia az egyezményeknek, meg az összes nemzet együtt gondolkodásának is.
Ez a 13. fenntarthatósági csúcs mennyire nemzetközi és mennyire kifejezetten hazai fókuszú? Ahogy mondta, itt teljes összefogás kell, de mégis mit üzennek a magyar döntéshozóknak, a magyar cégvezetőknek?
Mi elsősorban mindig az üzleti szektornak a párbeszédét hirdetjük meg, nyilván a társadalom széles bevonásával. Az üzleti szektor szereplői nagyon sok múlik. Ők kezükben vannak termelés, a munkaerőknek a foglalkoztatása, ők kezükben van az, hogy hogyan, s miként, mit adnak az embereknek azon keresztül, hogy tudatosan cselekednek és felelősen cselekednek, és ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy az üzleti szektor szereplők a mindennapi cselekvésükbe építsék be jóval erősebben és tudatosuljanak, és ezért elsősorban nekik szólunk, de nem hagyjuk ki azt, hogy évente átfogóan átnézzük, hogy globálisan is hogyan állnak ezek a nagy folyamatok, akár a bioszféra sokféleségének az elpusztulása, akár a klímaváltozás, akár ugye a gazdasági-társadalmi megegyezések szintjén. De utána nagyon keményen beszélünk arról, hogy a környezetipar, az energetikai ipar, a cégek, a termelők, a gondolkodók, akik hatnak ugye arra, hogy mi legyen a fogyasztókkal, hogy milyen az üzleti szektornak az etikája, a felelőssége és a tudatossága, ebben nagyon nagy szerepet töltenek be, hogy ez fejlődjön.
A válságokról lehet úgy is gondolkodni, hogy ugye lehetőségeket is tartogat. Ön az elmúlt időszakból minden nehézséggel és minden vontatott döntéssel együtt lát-e olyan példákat, amikor mondjuk megmutatta az emberiség, hogy össze tud fogni, gondolok itt akár a COVID következtében hozott döntésekre. Tehát erre mennyire lehet appellálni, hogy amikor nagyon szükséges, akkor megtörténik az a politikai-gazdasági összefogás világszinten akár?
Szól a reményről is ez a konferencia, persze csak ugye a fókusz, mondtam eddig, nagyon sok lehetőség volt a COVID idején, hogy az emberek, amikor el voltak zárva, amikor így elcsendesült a világ, hogy vegyük észre az igazi értékeket, mert az, amit én paradigmaváltásnak nevezek, amiről szó lesz, az a túlfogyasztás. Az, hogy a természettel nem azonosan élünk, mert ugye a rossz paradigma az elsősorban a túlfogyasztásra, és a javaknak a megszerzésének a fétisére alapozódik, tehát ott vannak a legnagyobb bajok, mert az okozta sajnos ezeket a negatív folyamatokat. Térjünk vissza, egy másik paradigmát válasszunk. A természet uralma helyett, a kiszipolyozása helyett, azzal a szimbiózisba élésre, az egymásra tekintettel élésre, ami ugye a COVID idején meg is jelent, aztán utána vége volt, nem a COVID-nak, hanem ugye a lezártságnak, és újra kezdtük ezt az őrületet, majd most a háború, meg az energiaválság megtanít bennünket az energiát tisztelni, a spórolásra. Ezekben hatalmas lehetőségek vannak, a cégek rá vannak kényszerítve, most a megújulóknak a váltására és a természeti javaknak, ami nem megújuló, a tisztelete, mert elfogyott. Alkatrészeket nem tudunk, ugye egy csomó termeléshez már beszerezni, fémeket, mert elfogy. Tehát ennek a nagyon drasztikus fölfogása nagyon sokat fog hozni majd a tudatosságnak az erősödésében.
A konferencia programját nézve ugye megjelenik a hulladékgazdálkodás, zöld gazdaság is. Milyen témákat emelne még ki?
A Magyar Fenntarthatósági Csúcs november 17-én lesz, és hogyha így rákeresnek bárhol a neten, Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2022, akkor megtalálják a részletes programot, és lehet távolról is, meg helyszínre is jönni. A délelőtt az ugye a globális áttekintésnek a jegyébe fog zajlani, a délután, viszont nagyon konkrétum. A hulladék szekciót azért tartottuk fontosnak kiemelni, mert elszemettesítettük a világunkat, a vizeinket, a minden katasztrofális. Próbál az emberiség, meg próbál az ország, meg próbálnak a nemzetközi egyezmények ebben mindenfajta kvótákat előállítani, meg tiltásokat, de akkor is valami iszonyatos. Aztán utána beszélnénk az energiáról. Az energia, amit mondtam, most van egy hatalmas esély arra, hogy iszonyú váltásokat csináljunk, ami aztán visszafordít bennünket az eredeti természetes energiák irányába, és abba, hogy egyáltalán nincsen szükségünk egy bizonyos ponton túl már erre a hatalmas energiapazarlásra, és akkor mennyi mindent kapunk vissza ezért cserébe, és mit tesznek ezért a cégek. Az SDG szekcióba pedig meg kell, hogy mutassuk az etikus, felelős cégeknek néhány olyan példamutatását, amit ők tesznek a mindennapjaikban, mert ők nekik van és tehetnek, hogy megváltozzon a környezetük, a szűkebb és tágabb környezetük, és hogyan tudják az esélyegyenlőtlenségekkel és a tudatossággal, az edukációval segíteni ezt a paradigmaváltásos folyamatot.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.